Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona a műsora.
Nők az időben, versben és zenében. Falcsik Mari költő és Göcej Zsuzsa zenei szerkesztő. Miért akarnék lenni újra gyermek? Kérdezi egyik versében Falcsik Mari, aki máshol pedig azt írja, rólunk talán, hiába rock, nem vagy te nemzedék. Gondolkodtunk-e valaha azon, hogy elhelyezzük magunkat az időben, nem csak a személyes időnkben? Kik vagyunk mi? Versben és zenében.
www.nagygeneráció.hu
Kölcsön vettem a mai alcímünket, azt, hogy nők az időben, a te ested, mármint a te verseidből összeállított estnek az a címe, hogy nő az időben.
Igen.
Igen, és Ráckevei Anna mondja el, és Kovács Kriszta rendezte ezt
és
az estet.
És közreműködik zenével, igen.
És amikor elkezdtem rólad olvasni, szinte mindenütt az a mondat szerepel, hogy kissé későn, 44 évesen lett költő. Ha már az időről beszélünk, és a nőről az időben, miről maradtál le szerinted?
Semmiről a világon írtam én mindig. 40 éven át írtam, aztán egyszer csak olyan szintű lett, hogy publikálni kezdtem.
És ezt te honnan tudtad, honnan érezted
ezt
meg, hogy itt az idő?
Így, aztán a visszhangok, a reakciók visszaigazolták.
És miért váltál akkor odáig?
Ennek több oka is van, mondhatnék társadalmi politikai okokat.
Mondjál.
Is. Én nem szerettem ezt az előző világot, ami 90 előtt volt, és az se szeretett engem, és nem én kezdtem.
Nem szeretett téged?
Nem, bizony.
Úgy érzed, hogy nem volt jó dolgod, vagy valamiért nem szeretett téged?
Ez, azt hiszem, hogy én úgy gondolkodom, és olyan fajta diplomácia hiányban, és alkalmazkodás hiányban szenvedek, hogyha rossz oldalról akarom megfogalmazni. Ezt jó oldalról úgy lehetne mondani, hogy hát egyszerűen lükén egyenesen, amit gondolok. Képviselem, hogy nem tudtam én abba a világba beilleszkedni, ki is vonultam belőle nagyon hamar a diplomaszerzés után szinte rögtön.
Hova vonultál ki?
Végül is maradtam Magyarországon, de nem vettem részt az akkori
értelmiség életében,
társadalmi életben, mondjuk így. Nem volt állásom, ezzel együtt ugye egzisztenciám se, hanem egy ilyen szabadgondolkodói pályát választottam, sok-sok hatással kicsi körben, mert azt lehet, ugye, az már volt akkor a puha diktatúrában, hogy kis körben, ha hatottál, akkor hagytak békén.
És egy fél zsemlével reggelire mi? Mert többre
hát
nem
volt.
Hát
a zsemléről szó se volt. Ez az egy pakli cigaretta elosztásáról volt az szó, azt hiszem leginkább.
Ez a hány kalóriát eszem cigarettából egy
ébred? Igen, ez egy jó, nehéz, isteni szép dzsungelidő volt. Mm-hmm. Én nem szerettem a nyálas puha diktatúrát, nagyon nem szerettem benne lenni.
Miért is ezt szereted, ezt a mostani?
Itt én szabad vagyok, kialakíthatom. Mm-hmm. Tehát mások a választások, itt most az egész terep dzsungel.
Hát akkor is az volt, legfeljebb mások
volt,
a szabályok.
Egyáltalán nem volt dzsungel, az egy berendezett oázis volt, bizonyos játékszabályokkal, amiket ha betartottál, akkor érvényesültél, ha nem, akkor nem. Hát ez... Nem láttam én ott a
jobb az, hogy ma dzsungel van?
Szélén voltak dzsungelek. A szabad gondolkodásnak, a gondolkodás szabadságának mindenképpen. Tehát itt bármilyen harcos, vagy bármilyen elkeseredett módon is fogalmazza meg mindazt az ember, amit lát és gondol, legalább kimondhatja, leírhatja, kinyomtathatja, stb.
Tehát ezért vártál meddig? Most nem tudok visszaszámolni,
hát,
hogy mikor voltál
94. 90-es évek végén jöttem én ki a verseimmel. 2000-re mondjuk így.
Uh-huh. És ezért írtad, mert hogy nem szeretted azt a világot, hogy miért akarnék lenni újra
nem.
gyermek?
Semmi köze hozzá. Én ettől elrugaszkodtam. Én nem vagyok egy történelmi elszámoltató bizottság, hogy úgy mondjam. Tudtam jól, hogyha én betérek a társadalomba 40 évesen, akkor ugyanazokat az arcokat fogom találni, akikkel együtt jártam egyetemre körülbelül, és különböző pozíciókba fogom őket találni, és sem vád, sem elszámolás, sem semmi nem igazán kap itt helyet, hanem a munkának. Én azt mondtam akkor is, hogy mivel kívül nagyobb lehetőségem volt építeni a magam módján, ezért kivonultam. Aztán pedig bevonultam, mert már itt is volt lehetőségem belül is a magam módján építeni. Úgyhogy engem az építés érdekel. Azonnal
mennyire volt ez tudatos?
Teljes mértékben tudatos teljes volt világéletemben minden, amit csinálok.
Tehát 21-22 évesen elvégezted az egyetemet, és azt mondtad, hogy na Mari, akkor most építjük magunkat, és meghatározzuk, hogy hol.
Igen, olyan tudatos volt, mint egy komandósé körülbelül, aki kimegy egy sátorba lakni, és az élelmiszert beszerzi, és elkezdi tervezni, hogy kinek mit mond. stb.
Kitől tanulta a kommandósságot a kommandós?
A jó Istentől, gondolom én, mert nem tudok olyat, hogy nekem lett volna földi mesterem ebben. Tehát ez, ilyen vagyok, és kész.
Valamiben volt földi mestered?
Nem igazán. A könyvek voltak a mestereim. A könyvek sokkal inkább, mint az emberek.
Igen, arra gondoltam, filmek, hogy könyvek, az zenék. Időt azt valahogy nem csak kronológikusan osztjuk fel most egymással ebben a rövid időben, amikor beszélgetünk, hanem az egyik időfelosztás számomra, amikor olvastam a verseidet, akkor az volt, hogy honnan jöttek a te költő apáid, vagyis hiába léptél be későn ebbe a nyilvános világba, nagyon klasszikus versformában írsz, szonetban, klasszikus nyelvezettel, klasszikus szóhasználattal.
Ugyanígy írok szabad verset is, nem akartam nyelvet újítani semmilyen módon, sem kitalálni a saját költői nyelvemet. Azt hiszem, hogy a 21. századra a magyar líra olyan hihetetlen gazdag nyelv hegyet halmozott föl, nyelv hegységet szinte, hogyha én csak ott megtanulok járni, mert az is valami, az önállóságot nem ide szerettem volna, a soha nem voltat, az eredetit nem ide szerettem volna helyezni. Soha nem volt és eredeti, amit mondok, és amiről beszélek, ugyanis ez senki így még nem élte meg, és adott esetben teljesen mindegy, hogy köznyelvinek ható, vagy régebbi költői nyelvinek ható módon beszélek, mindegy, hogy hogyan beszélünk. Már olyan szempontból mindegy, hogy az a költő gondja, hogy rakja össze, hogy beszél. Semmiképp nem szerettem volna grammatikus, vagy ilyen.
Tudod, lehet, hogy a költő gondja, de amikor én elolvasom a verseket, és nekem nagyon visszacseng, akár Vion, akár Radnóti, akár Vörös Sándor, a szó jó értelmében, tehát érzem azt, mintha ott lenne apád, számtalan apád, anyád, nem tudom, hogy van-e költői, de apád ott áll a hátad mögött.
Mit mondjak én erre? Hát ha ez a véleményed, akkor ez van, kész.
De ez...
Én ezeket használom, igen, teljesen igen. Tudatosan. Nem akarom, hogy ne legyen Vörös Sándori, hiszen akkor miért írnék oda egy olyan címet, hogy mondjuk Arcképe kölyök kutya korából, ami létező cím. Nem egyszer írok oda olyan címet, olyan szöveget. Sem lábnyomban nem érzem, hogy lépek, sem azt, hogy apáim a hátam mögött állnának. Ezt mind kiki maga dönti el, aki olvassa a verseimet.
Azt mondod, hogy senki eddig még nem élte meg azt...
Hát nem, ez nem dicsőség, ez tény.
Mire gondolsz most?
Az életemre, a generációmra is közben, természetesen a 70-es évek élményemre is, hogyha ezt vesszük. Azt az életet, amit én élek, ugyanúgy, ahogy a tiédet sem. Tehát ez csak ennyi, hogy egy ember az egy ember.
Engem a verseid akkor érdekelnek, és bárkinek a versei nyilván akkor érdekelnek, hogyha valahol visszacseng benne az én életem is. Amit olvastam a te verseidből, abból nagyon erősen visszacsengett az én életem.
Akkor hadd kérdezek vissza, hogy a Vörös Sándor és az összes többi apa, aki ott áll szerinted mögöttem, azok is visszacsengették a te életélményedet?
Az a stílus volt. Az azt csengette vissza, hogy ezt valahol már, ezt a formát, ezt a szóhasználatot olvastam, ismerős, és ennek a segítségével fogadok be tőled valamit, ami nagyon rólam is szól.
Akkor elkezdődött ezek szerint az is, ami eredeti ebben. Jó. Jó.
Tehát abszolút, tehát nem azt mondom, hogy ezek a versek, mintha utánérzései lennének annak, vagy annak, vagy amannak, mert ez nem igaz, de a saját életemről nagyon szólnak a te verseid. A 70-es évekről is, a jelenről is, a nőiségről is, az elmúlásról is.
Azt már többen mondták, hogy valahonnan, mintha ismerősen szólna. Ez cél volt. Tehát nincsenek ilyen Vörös Sándori sorok, és nincsenek ilyen, hogy mondjam, apától kölcsönvett sorok, ahogy te mondtad, ez abszolút vissza kell, hogy utasítsam. Semmilyen nem módon mondtam, nincsenek, még hangulatok se, hanem arról van szó, hogy megpróbáltam a líra köznyelvén beszélni, hogy mindenkinek legalább az ismerős legyen, épp elég neki, ha feldolgozza az intellektuálist, ami benne van. Ne kelljen megküzdeni a nyelvi feldolgozással is. Ennyi engedményt tettem az olvasónak összesen.
Milyen rendes vagy, hogy tettél neki tudatosan engedményt. A másik pedig, ami nagyon erősen az időt hozza, hogy már az első megjelent verseidben is ott van az elmúlás.
Hát kinek nem? A költészet az a halálról szól, mindig is arról szólt.
Csak és kizárólag?
Nem, hanem valami módon a halál mérlegén mért életről. Tehát A költészet megengedheti magának azt, hogy nem ereszkedik bele mondjuk egy évbe, vagy egy évtizedbe úgy, hogy elfelejtse, hogy vége lesz és eleje volt. A költészet felülről nézi ezt a dolgot, minden alkalommal, a teljes súlyával annak a ténynek, hogy mi az időbe vagyunk beágyazva. Szerintem a költészet az egyetlen, amelyik ugyanazt csinálhatja, amit a csillagászat körülbelül, hogy teljes mértékben egy ilyen univerzális behelyezettséget csinálhat. Nem kell feltétlen még 21. századinak se lenni, ha nem akarsz. Azt kell pontosan tudni, hogy időutazás. Tehát, hogy időben utazás.
A költészet?
Az élet.
Kérdés, hogy mennyire tudjuk magunkat kívülről nézni.
Hát a költőnek talán mégiscsak van egy ilyen feladata, nem? Hogy időutazóként láttassa magát és a generációját.
Kettőnk közül te vagy a költő, úgyhogy ezt neked kell tudni, hogy az ember. Én azt hiszem, hogy soha nem tudtam magamat kívülről látni.
Az, hogy kívülről személyt, azt nem tudom, de hogy azt, hogy szinte véletlen, hogy melyik időben, melyik helyen, miféle társadalmi közegben éled le az életedet, mert ennél valami jóval általánosabb, valami emberi létélményt kell átélned ahhoz, hogy verset kezdj írni, ezt tanúsíthatom.
Folytatjuk néhány perc múlva Falcsik Marival.